Fidesz kampányító Szolnokon, a szakértelem hiányát kérték számon a Gyurcsány kormányon. Iskola az erdélyi Óradnán, 41 év után újraindul a magyar nyelvű oktatás. Nemzetiségi nap Kiskörösön, az itt élő szlovákoknak jó a viszonya a magyarokkal.
A Hírstúdióban Borsa Miklós várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió esti híradója. A szakszervezetek együttműködési fóruma elutasítja a közszféra béreinek befagyasztását, és arra figyelmeztet, hogy a kormány intézkedéseit követően veszélybe kerülhet a társadalmi béke és a stabilitás. A SZEF közleménye szerint megütközéssel tapasztalta, hogy a kormány sem a konvergencia programmal, sem a zöldkönyvvel kapcsolatos döntése során nem vette figyelembe a konföderáció észrevételeit és javaslatait. Aggodalmukat fejezik ki amiatt is, hogy a kormány szerintük nem méri fel kellő felelősséggel a társadalom túlnyomó többségének teherbíró és tűrőképességét. Jó a jobb oldal esélye az önkormányzati választásokon, ezt Orbán Viktor a Fidesz elnöke mondta pártja vasárnapi kampányítóján. Ma nem a demokrácia irányítja a kormányt, hanem a kormány a demokráciát, és ezen az októberi önkormányzati választáson változtatni kell, fejtette ki a párt vezetője. Kósa Lajos Debrecen polgármestere azt a javaslatot tette, hogy jöjjön létre a megyei közgyűlések elnökeiből, az önkormányzati szövetségek és a fővárosi főpolgármesterből álló testület, amelyet a jövő évi költségvetés vitájába vonjanak be a kormánypártok, mert csak konszenzussal lehet elfogadni az ország jövő évi költségvetését.
A Fidesz elnöke beszéde elején a tavaszi országgyűlési választás tanulságait elemezte. Szerinte nem a szocialisták programja, hanem a pénze nyerte meg a választást. Vásárolt buborékokkal kábította el a miniszterelnök a választópolgárok több mint 50%-át.
Megtanultuk, demokráciában is tönkre lehet tenni egy országot. És nem csak, hogy tönkre lehet tenni demokráciában is egy országot, hanem ha ez bekövetkezik, akkor sem biztos, hogy az adott ország polgárai elcsapják, elzavarják azokat, akik tönkretették a saját hazájukat. Kemény lecke ez mindannyiunk számára, minden demokratikus meggyőződésünk ember számára.
A Fidesz elnöke felhívta az emberek figyelmét, fontos döntés előtt áll az ország, mert a jobboldalnak igenis van programja a mai nehéz gazdasági helyzetből való kilábalásra. Varga Mihály, a Fidesz alelnöke szerint az idén tavasszal először a rendszerváltás óta tervezett és nyílt politikai hazugság történt Magyarországon. Mint mondta, sokan el is hitték, hogy nagy a jólét, ám később közölték velük, tévedés történt, nem a jólét nagy, hanem a baj. Emlékeztetett arra, Gyurcsány Ferenc az Orbán Viktorral folytatott nyilvános televíziós vitában még arra kérte a Fidesz elnökét, ne keltsen riadalmat a vízidíj bevezetésével, mert ilyen nem lesz. És most a héten bejelentették a bevezetését, mondta Varga Mihály.
Magyarországnak már van olyan testülete, amely dönt a költségvetésről és annak vétójáról, ennek tagjai pedig a választópolgárok, reagált a Fidesz felvetésére Nyakó István. A szocialista politikus hozzátette, a Fidesz elnökének tudomásul kellene vennie, hogy 2006-ban ezek a választópolgárok az MSZP-SZDSZ koalíciónak adtak többséget. A jelenlegi 6 helyett az SZDSZ 3, az MSZP 4 főpolgármester helyettest javasol az új önkormányzati ciklusban, közölték a koalíciós tárgyalások résztvevői. A jelenlegi 22 bizottság helyett az SZDSZ 11-et, az MSZP 12-13-at szeretne látni. Az SZDSZ által javasolt egyetlen szabaddemokrata főpolgármester helyettes Ikvai Szabó Imre lenne, aki jelenleg is betölti ezt a posztot. A szocialisták Gyénémet Erzsébet mostani frakcióvezetőnek szánnák a kulturális főpolgármester helyettesi posztot. 41 év után ismét beindul a magyar nyelvű oktatás Erdélyben, a Beszterce melletti Óradnán. Több évnyi kérelmezés után idén 5 gyerek indul első és második osztályba.
A Szent István idejében létrejött bányász településen ma már a 6400 lakosból csupán 580 magyar, és közülük is csak 100-an beszélik anyanyelvüket.
Itt a szorványnak a szorványa van Óradnán, mivel ők már nem beszélik a nyelvünket.
Magyar óvoda ugyan 5 éve működik 18 gyerekkel, de a most iskolába induló 4 elsős és 1 másodikos tanuló a magyar nyelv tanulásával fogja kezdeni az iskolát.
Hogyha az idén nincs meg az 5 gyermek, a jövőre a 3-mal már nem indíthatjuk meg. Ez az esélyünk, a jövőre már 8 gyermekünk lesz, és ez fontos volt nekünk, és ezt ki kellett harcolni.
Aurikának a férje volt magyar. Ő 8 gyermek édesanyja. Idén 3 gyerekét íratta a magyar iskolába. Igyek igyekszem és harcolok is azért, hogy gyerekeimen keresztül tovább vigyem a magyar tradíciót. A szeptember 17-én induló két osztálynak még nincs tanítónője, tehát várják a jelentkezőket a képernyőn látható telefonszámon.
Szlovák nemzetiségi napokat és szüretet rendeztek Kiskörösön. Az ország negyedik legnagyobb regisztrált szlovák közösségének tagjai úgy érzik, fontos, hogy megőrizzék és továbbadják kultúrájukat, hagyományaikat.
Kiskörösön a lakosság kétharmada 10 000 ember szlovák származású. A hétköznapokban kevésbé, de ünnepi alkalmakkor fontosnak tartják, hogy hova tartozásukat hangsúlyozzák. A délalföldi szlovákok közös szervezetet is létrehoztak, hogy könnyebben tudják érdekeiket képviselni. Az elmúlt hetek szlovákiai magyar verései és a hazai szlovák ellenes jelenségek nem zavarták meg az itt élők jó viszonyát a magyarokkal.
Már István király is azt mondta, hogy az a nemzet gazdag, amely sok nyelvű nemzet. És amikor István király volt, akkor már itt voltak a szlovákok ebben a Kárpát-medencében, hát miért ne lettek volna itt. Ezért mindig békességbe kell élni, a szlovákoknak szeretni kell a magyarokat, a magyaroknak a szlovákokat, oda-vissza, itt is, ott is. Hát Magyarországon nem hiszem, hogy gond lenne, még ha előfordult valami, tehát a szlovákra való reagálás, mert Magyarországon nagyon támogatják a kisebbségeket, és örülnek, hogyha ez a kultúra akár a tévében, akár a falu, a város életében bármikor megnyilvánul.
Kiskörösön a szlovák közösség ma anyanyelvén hallgathatta az Isten tiszteletet az evangélikus templomban, ahol egykor Petőfit is megkeresztelték. Majd látványos szüreti felvonulással ünnepelték azt, hogy a kiskörösi homokon a betelepített szlovákok honosították meg a szőlőtermesztést, és mára itt van a kunsági borvidék legjelentősebb központja.
Elfogták az Al-Qaida nemzetközi terrorhálózat iraki részlegének második számú vezetőjét. A letartóztatás még júniusban történt, de csak most adtak hírt róla Irakban. Biztonsági források szerint az egyiptomi származású Suaidi azt követően került az iraki szervezet élére, hogy egy június 7-i légitámadásban Zarqawi életét vesztette. Közben az Al-Qaida terrorhálózat egy internetes videóüzenetben felszólította különösen az Egyesült Államokban élő nem muzulmánokat, hogy térjenek át az iszlám hitre és hagyják el tévútjukat, különben megbánják.
A felvételen beszélő személy valójában egy a muzulmán hitre áttért kaliforniai illetőségű férfi. Adam Yahie Gadant ismeri az amerikai szövetségi nyomozóiroda, a hatóságok szerint részese volt az Al-Qaida egy propaganda kampányának. A felvételen a férfi fehér turbánban látható egy számítógép és könyvek előtt ül. A videófelvétel elején az Al-Qaida második számú vezetője, Ayman al-Zawahiri rövid nyilatkozatot tett 2006. szeptemberi dátummal, arra biztatva a nézőket, hogy figyelmesen hallgassák meg az üzenetet. Zawahiri és Gadan láthatóan nem ugyanazon a helyen beszélt.
Lezuhant egy repülőgép Afganisztánban. A katasztrófában, amelyet valószínűleg műszaki hiba okozott, 14 brit katona vesztette életét.
A katasztrófa az ország déli Kandahár tartományban következett be. Nem hivatalos források szerint a pilóta a felszállás után nem sokkal műszaki gondokat jelentett, majd a gép eltűnt a radarárnyőkről. A Nimrod MR-2 típusú repülőgép utasai közül 12-en a királyi légierő kötelékébe tartoztak. Egy személy a királyi haditengerészet, egy pedig a brit szárazföldi hadsereg katonája volt. Londonban a védelmi miniszter közleményben tudatta, baleset történt, és a gép nem ellenséges akció miatt zuhant le. Ez volt a brit hadsereg legsúlyosabb egyedi afganisztáni embervesztesége azóta, hogy 2001-ben megkezdődtek a katonai műveletek az országban. Közben a NATO vezetésű afganisztáni nemzetközi biztonsági erő kiterjedt offenzívát indított az ország déli részén, hogy felszámolja a fanatikus szunnita muzulmán tálibok állásait.
Az iráni elnök hajlandó tárgyalni az ország nukleáris programjából, de nem áll szándékában felfüggeszteni az urándúsítást, közölte Kofi Annan ENSZ főtitkár, miután találkozott Mahmoud Ahmadinejad iráni elnökkel. Irán az ENSZ augusztus 31-i határidejét és kilátásba helyezett szankcióit figyelmen kívül hagyva nem fogyasztotta be a nukleáris programot. Az EU két hetet adott Teheránnak álláspontja tisztázására, Washington pedig jelezte, hogy az Irán elleni szankciók bevezetése érdekében már megbeszéléseket kezdett több európai kormánnyal. Amennyiben a jelenlegi ütemben halad az ENSZ békefenntartóinak telepítése, Izrael két héten belül befejezheti a dél-libanoni kivonulást, közölték ma izraeli lapok. Biztonsági források azonban közölték, A csapat kivonással egyidejűleg a határ izraeli oldalára alakulatokat telepítenek.
Az olasz békefenntartók több mint fele már megérkezett Libanonba. Róma összesen 2500 fős egységet küld a közel-keleti országba. Az ENSZ azt tervezi, hogy hosszabb távon 15 000 fősre bővíti a korábban 2000-es létszámot. Németország a napokban dönt arról, hány katonával vegyen részt a libanoni békefenntartó erőkben. Sajtójelentések szerint ez a szám elérheti a 2000-et. Elsősorban haditengerészeti közreműködést ígért, mindenek előtt a Hezbollah síta gerilla szervezetnek szánt fegyverszállítások megakadályozása céljából. Oroszország kész műszaki alakulatokat küldeni, harci egységeket viszont nem. Göncz Kinga külügyminiszter a héten azt közölte, Magyarország 12 határőrt és 6 katonaorvost ajánl föl az ENSZ libanoni békefenntartó erejébe.
És most lássuk, mi lesz még a híradóban. Szervkereskedelem, élve majd halva eladják őket. Űrszonda a Holdba, hajtóműpróba majdani bolygóközi utazásokhoz. Bányásznap, a külszíni fejtésnek még lehet jövője Tatabányán. Egy internetes hírportál a Sky News brit televíziós csatornára hivatkozva arról számolt be, hogy Kínában olyan koncentrációs táborok léteznek, ahol a Falun Gong nevű szervezet követőinek eltávolítják a szerveit, majd meggyilkolják őket.
Szemtanúk vallomása szerint legkevesebb 36 ilyen koncentrációs tábor van Kínában, amelyek közül a legnagyobban állítólag 120 ezer embert tartanak fogva. A táborokban szerv átültetéshez megfelelő kórházak működnek. Itt az élő politikai foglyokból eltávolítják a szerveket, hogy így eltüntessék a nyomokat. Egy katonai orvos Shenyang körzetből azt állítja, az az ember, akit donorként választanak ki, előbb elveszti a nevét, és csak egy kódot kap, ami egyenlő egy önkéntes donor személyazonosságával. Az embereknek azt mondják, hogy egy orvosi kivizsgálásra viszik. Ott elaltatják, majd eltávolítják a szervét. A Kínában halálra ítélt emberek szerveinek kivétele nem új jelenség. Szervkereskedelem céljából a kivégzett foglyokból a hozzátartozók beleegyezése nélkül végzik el a beavatkozást. Az Amnesty International a politikai foglyokkal való bánásmód ellen többször felemelte a szavát. Macmillan Scott, az Európai Parlament alelnöke pedig egyenesen népirtásnak nevezte az élő Falun Gong gyakorlók meggyilkolását. Kínában állítólag már kezdték felszámolni a koncentrációs táborokat, és az ott fogva tartott emberek kivégzésének nyomait is megpróbálják eltüntetni.
Becsapódott a Hold felszínébe az első európai űrszonda. A Smart 1 a tervezett időben és helyen ért talajt, jelentette be a németországi Darmstadtban lévő irányítóközpont.
Az Európai űrügynökség kocka alakú kis szerkezete feltehetően egy 3-10 méteres krátert vájt a talajban. Az ebből kivágódó anyagmintákat a Földről igyekeznek nagy teljesítményű távcsövekkel fényképezni. Az űrszonda másik fontos feladata az, hogy kipróbálja azt az új generációjú hajtóműrendszert, amelynek a későbbiekben nagy hasznát vehetik majd a bolygóközi űrutazásoknál.
Steinheimben, az Észak-Rajna-Vesztfália kisvárosban ért véget az EU által támogatott egyedülálló kezdeményezés, a negyedik testvérvárosi konferencia.
Az Európai Unió támogatásával 2003 óta rendez testvérvárosi konferenciát 5 egymással szoros kulturális és gazdasági kapcsolatot ápoló település. Az idei találkozó helyszín az Észak-Rajna-Vesztfáliai Steinheim városa volt, ahol a német házigazdák tanácskoztak Finnország, Lengyelország, Olaszország és Magyarország képviselőivel. A Sziget-Szentmiklósi városi előjárókat a Duna televíziós stábja is elkísérte. A ma véget érő tanácskozás fő témája a fiatalok városfejlesztésbe történő bevonása volt. Nézőink rövidesen láthatják a Steinheim és környékét bemutató filmet, amelyből az is kiderül, hogy milyen informális hozadéka van az ilyen rendezvényeknek, hogyan születnek életre szóló barátságok, közös kisvállalkozások, s miként tanulnak a testvérvárosok egymás sikereiből és gondjaiból. Mostantól a Duna Televízió figyelemmel kíséri az 5 kisváros kapcsolatának fejlődését, különös tekintettel arra, hogy Sziget-Szentmiklósnak köszönhetően remélhetőleg 2 újabb testvérváros, az erdélyi Gyergyószentmiklós és a bulgáriai Gorna-Orjahovica is csatlakozhat a különleges uniós klubhoz, és így bekerülhetnek az egyedülálló EU-s programba.
Szeptember első hétvégéje hagyományosan a bányásznapok, és így a számvetés ideje. A hazánkban kitermelt szilárd nyersanyag mennyisége tavaly 13%-kal nőtt, de ennek nagy részét az építési kavics és homok tette ki. A klasszikus szénbányászat ma egy mélyművelésű és 11 külszíni bányára korlátozódik, utóbbiaknak még lehet jövője.
1989-ben csak a mélyművelésű bányákban több mint 67 ezeren dolgoztak hazánkban. Ma valamennyi működő szilárd nyersanyag lelőhelyen hatod ennyien. A tatabányai bányásznapon Kis Péter munkaügyi miniszter úgy fogalmazott, a szénbányászatban dolgozó mintegy 5000 ember megélhetése ma biztosnak mondható.
Hogy ez a szénbányászatban bővülhet-e, ez nyilván az energiapolitikai koncepcióból következik, de úgy általában a bányászatnak a foglalkoztatás megtartó képessége, ugye utaltam rá a kőbányászatra és az észbányászatra, az egészen világos.
Hozzátette, a koncepció társadalmi vitája októberben kezdődhet meg. Ugyan a hazai ásványi nyersanyag vagyont 7000 milliárd forintra becsülik, Tatabánya ennek kitermelésében tavaly óta nem vesz részt. Ezek pedig már a szénpakoló és csilletoló verseny előkészületei. Utóbbiban a 420 kg-os szállítóeszközzel fél kilométert kellett megtenni a jelentkezőknek.
A tatabányaiak a bányásznap nyitányaként faszénfesztiválon tették próbára sütnivalójukat, zárásul pedig csilletoló versenyt rendeztek. Így lesz az embert próbáló munkából sport, felhőtlen szórakozás, hagyomány.
160 éves a gépi vontatású vasúti közlekedés hazánkban. Az első magyarországi gőzös 1846-ban a Pest és Vác közötti 34 kilométeres távot tette meg először.
Az évfordulót a Vasút Történeti Parkban motorkocsi parádéval ünnepelte a MÁV. A kiállított vonatok a hazai vasúti járműgyártás büszkeségei. Legéltesebbjük az Aradon gyártott 100 éves B-hév önjáró személykocsi. Kigördült a kocsi színből a nála 30 évvel fiatalabb, a magyar gépipar hírét jelentősen öregbítő, a Budapest-Bécs távot egykor rekordidő alatt teljesítő Árpád motorvonat is. A nagyöregek mellett a kisebbeknek is kijutott az ünneplésből, átadták ugyanis a park új, jelzőlámpákkal, háromvágányos állomással felszerelt kerti vasútját. A 330 méter hosszú vonalon két új dízel és egy 84 éves gőzmozdony teljesít majd szolgálatot.
Abba Novák Vilmos nevét vette fel a felújított Szolnoki Művelődési Központ. Az ünnepség keretében nyílt meg az elmúlt évszázad egyik legjelentősebb alkotójának kiállítása. A tárlat átfogó képet ad a festőművész életművéből.
A művész életének fontos állomása volt Szolnok. 1930-ban Rómából egyenesen ide jött és tanítványai is követték. A művésztelepen töltött évek alatt fordul az érzékenyebb technika felé. Szívesen vitte vászonra a köznap történéseit, életképei sajátos színekkel és ízekkel gazdagodnak.
A Laci konyhát, a cirkuszsátor, az állatok terelését és a két világháború közötti Magyarországra jellemző társadalmi-gazdasági élet jeleneteit örökítette meg.
A felújított művelődési központ történetének egyik legjelentősebb kiállítását láthatja a közönség. Az anyagot több intézmény gyűjteményéből és az Abba Novák hagyatékból állították össze. Érdekessége, hogy három elfeledett alkotás is látható. A női arc és az akt, valamint a korai tájkép legalább 50 éve nem szerepelt tárlatom.
Ezek az édesanyám hagyatékából származnak, és nagyon rossz állapotú sérült festmények voltak, de gondos restaurálással ezek ma kiállíthatóvá váltak.
A szervezők találóan a Lélegző Életmű címet adták a kiállításnak, s valóban Abba Novák Vilmos művei halhatatlanok, mert ez munkásságának legfőbb záloga. Az őt követő generációk véleménye egyöntetű, művészete rendkívüli.
30 országgal együttőben a hétvégén Magyarországon is megrendezték az Európai Zsidó Kultúra Napját. Az utazás a sokszínű zsidó kultúrában mottójú rendezvényen kulturális budapesti barangolások mellett irodalmi szalon is várta a látogatókat. Az érdeklődők végigjárhatták a régi zsidó negyed zsinagógáit, fontosabb épületeit és műemlékeit. Este pedig a Szombat Szalon folyóirat irodalmi estjével ér véget a programsorozat a Szimpla Kert moziban. Szentmisével és látványos ostromjátékkal emlékeztek a hétvégén Buda visszafoglalásának 320. évfordulójára. Az 1686-os dicsőséges hadjárat jubileuma adta az apropót ahhoz a Mátyás templomban tartott ünnepséghez is, amelynek keretében visszakerültek korábbi helyükre a törökök által zsákmányolt hatalmas bronz gyertyatartók korhű másolatai.
Liszt Ferenc esztergomi mise című művének hallgatása közben csodálhatták meg elsőként a hívek és a Mátyás templomba zarándokoló turisták a két egyenként 2,3 méter magas reneszánsz gyertyatartót. A történelmi ereklyék hiteles másolatait a Rodostó Alapítvány építészeinek kezdeményezésére Jeges András és Pándi Tamás szobrász restaurátorok készítették el, többek között az Ankarai Kulturális Minisztérium segítségével. Az Isztambulban levett minták hazahozatala, az öntés és formázás körülbelül fél évet vett igénybe.
A történetükhöz az tartozik, hogy 1526-ban a mohácsi csatavesztést követően a török sereg felvonul Budára, fölgyújtja, kifosztja, és sok értékes dolgok mellett, korvinák között ezeket a gyertyatartókat is elviszik. És hát ugye az értékek megbecsülését mutatja, hogy a Hagia Szófiából átalakított mecsetben helyezik el a Holt Szentély a mihráb fülke két oldalán.
A gyertyatartókon virág és tobozpikkely motívumok láthatók. Az eredeti példányokat nagy valószínűséggel olasz mesterek készítették. Az ünnepélyes szentmisével párhuzamosan több száz érdeklődő vett részt azon az időutazáson, amelynek keretében hagyományőrző csoportok megismételték Budavár 1686-os ostromát.
A valóságban 10 000 védővel szemben 60-70 ezer ostromló vett részt ebben az ütközetben, és akkor 77 napig tartott az ostrom, most még egy 3/4 óra alatt adunk egy csipetnyi kis ízelítőt mindebből.
Mint ismert, az 1541-ben török kézre került Budavára másfél évszázadon keresztül szenvedte el az idegen oszmán hatalom és az azt képviselő 99 budai pasa uralkodását.
A megszokottól eltérő arcukat mutatták meg női politikusok a Szeptemberfest elnevezésű rendezvényen. A Hunanyák főzőversenyén ugyanis országgyűlési és európai parlamenti képviselőnök tehettek tanúbizonyságot arról, hogy nem csak a szavakkal, de a fakanállal is ügyesen bánnak.
Ritkán látni ilyet. Kosztüm helyett köténybe öltöztek hunanyáink, hogy megcsillogtassák főzőtudományukat. A Benkő Laci bácsi vezette zsűri kegyeiért 7 csapat versenyzett a Pest-Szentlőrinci Bókai kertben.
Megszámolták a csipetjét?
Meg. Igen.
Jó, csak hogy tudjuk, pont annyi. Jó.
299. Pont annyi.
A verseny lényege, hogy a hölgy politikusok megmutathassák nőies oldalukat is, és felhívják a figyelmet arra, hogy még mindig túl kevesen vannak a Magyarország gyűlésben, mondta el a rendezvény ötletgazdája Gurmai Zita, európai parlamenti képviselő, aki maga is beszállt a versenybe.
Egy budafoki pincepörköltet lehet enni, aminek tulajdonképpen a libazsír az alapja, sok hagymával, aztán jön rá a sertés, paprikázzuk, a sót a legvégén, hogy ne kapjon össze.
Legelőször Béki Gabriella és csapata lett kész, úgyhogy mire a zsűri odaért, már alig volt a bográcsban valami.
Hát itt egy tihanyi gulyás készült, bizonyságául annak, hogy a liberalizmus meg a hagyományőrzés összefér. Fontosnak tartjuk, hogy ezek az ősi étkek továbbra is népszerűek maradjanak. Azt gondolom, jól sikerült, tessék megkóstolni.
A gulyás tényleg finom volt. A zsűri tetszését azonban Kósáné Kovács Magda őszből készült hamis palóc pacalja nyerte el leginkább.
És most lássuk, miről volt szó a híradóban. Fidesz kampányító Szolnokon, a szakértelem hiányát kérték számon a Gyurcsány kormányon. Iskola az erdélyi Óradnán, 41 év után újraindul a magyar nyelvű oktatás. Nemzetiségi nap Kiskörösön, az itt élő szlovákoknak jó a viszonya a magyarokkal. A híradó ezzel véget ért, most következik a sport és az időjárás jelentés. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, a magyar labdarúgó válogatott tegnap este megalázó vereséget szenvedett el a norvégoktól első Európa-bajnoki selejtezőjén a Megyeri úti Susa Ferenc stadionban. A magyar és a norvég együttesen kívül tegnap egyébként a kontinens szinte valamennyi válogatottja megkezdte a 2008-as EB selejtező sorozatot. A Németország-Írország meccs gólyait láthatják majd.
Az osztrákok elleni győzelem hatására a válogatott mellé állt a közvélemény. Az első tétmeccsen aztán jött a kiózanító pofonsorozat. Elsősorban a sorozatos egyéni hibáknak köszönhetően a norvégok egyfél idő alatt szerte foszlatták az álmokat.
Ez volt az alaptaktikánk, hogy minél többet próbáljuk birtokolni a labdát és a földön tartani, olykor, ha kell, még a kapust is belevéve a játékba, hiszen hogyha fölrugdossuk, fölíveljük a labdát, a torony magas norvégok mellett túl sok szanszunk nincs azt megtartani. Sajnos ebbe az alapjátékunkban csúszott hiba az első két gólnál, és ez gyakorlatilag el is döntött az első félidő közepén már ezt a mérkőzést.
Én úgy érzem, hogy a norvég válogatott egy ilyen átlag teljesítmény nyújtott, csak ehhez a győzelmükhöz kellettek a mi egyéni hibáink is, úgyhogy amiből tanulnunk kell, és le kell redukálni a hibáinkat.
Teljesen mindegy, hogy most 4-1 vagy 4-2, úgy gondolom ez a mérkőzés, mert nagyon-nagyon rosszul játszottunk. Saját magunkkal kell elszámolni, és szerdán a saját becsületünkért kell játszani.
A fehérmezes német válogatott Stuttgartban fogadta az íreket a D csoportban. Az első félidőben természetesen a lengyel származású csatárkülönítmény volt aktív a hazaiak támadásainál, de mind Podolski, mind Klose próbálkozásait bravúrral hállította Shea Given. A vendége kapusa az 56. percben is rajta volt Podolski gyengécske szabadrugásán, ám a kínen irányt változtató labdával nem tudott mit kezdeni. Steve Stanton ír szövetségi kapitány lövése nem kapura tartott, mutatvány a kiállítást ért. Végül 1-0-ra győztek a németek.
Spanyolország válogatottja élet a Japánban rendezett férfi kosárlabda világbajnokság aranyérme, miután a döntőben magabiztos 70-47-es győzelmet aratott az előzetesen esélyesebbnek tartott Európa-bajnok görögök felett. Döntetlennel folytatta szereplését női vízilabda válogatottunk a belgrádi Európa-bajnokságon. Magyarország-Spanyolország 8-8. A Ferencváros továbbra is hibátlanul szerepel a másodosztályú labdarúgó bajnokságban. Liccseiék a keleti csoport negyedik fordulójában ezúttal Vecsésen győztek 3-0-ra. Az imént említett eseményekről képes beszámolót láthatnak a ma esti Dunasportban. A hétvégén péntektől vasárnapig rangos nemzetközi jégkorongtorna zajlott a Megyeri úti csarnokban. A 4 csapatos vetélkedésen az Újpest és a Ferencváros mellett az erdélyi Csíkszereda, valamint a felvidéki Túrod-Szentmárton együttese vett részt. A küzdelmek ma fejeződtek be.
A tegnapi Újpest elleni győztes mérkőzéssel ellentétben nem a Csíkszereda kezdte összeszedettebben a mai Fradi elleni találkozót. 3 perc és több veszélyes akció után ugyanis Krisztu révén a zöldfehérek szerezték meg a vezetést. A csíkiak a folytatásban aztán arról az oldalukról is bemutatkoztak, amely küzdőszellemükről tett tanúbizonyságot. 16 perc alatt nem kevesebb, mint 4 góllal terhelték meg az egyébként remekül védő gyömbérhálóját. A Csíkszeredából 2 szlovák légiós is eredményes volt, kapusuk az ugyancsak szlovák Kucsera pedig végig biztos lábakon állt, pedig lett volna elég gólszerzési lehetősége a Fradinak. A második és harmadik harmad 1-1 kékfehér találatot hozott, 6-1-es győzelmével pedig nem meglepő, hogy elégedetten utazik haza a Csíkszereda.
A kitűzött célt elértük, mondjuk, hogy mi úgy is indultunk ide, hogy nem az eredmény az elsődleges, hanem a csapatépítés. Megnézni, hogy hol vannak hiányosságok, hol kell még dolgoznunk. Ez ebből a szempontból nagyon hasznos volt.
A Ferencváros a Puskás-Ferenc stadionban győzte le a Vecsést 3-0-ra. A Dunasport vasárnap esti bővebb kiadásával 22 óra előtt néhány perccel jelentkezünk. Ha tehetik, tartsanak velünk akkor is. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Memóriazavar, szédülés, fülzúgás? A megoldás Bilobil, az agykarban tartója.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Geomagazin. A világ 1000 arca. Geomagazin. A tudás öröme. Let me baby do. Baby, won't you let me get to know you?
A medvesajt minőségi alapanyagokból különleges odafigyeléssel készül, ettől olyan ellenállhatatlan.
Kóstolja meg a még finomabb medvekrém sajtot is!
Medve. Csak szeretni lehet.
Prostata gondok. Itt az új, még tökösebb, kétszeres hatóanyag tartalmú Peponen Aktív kapszula.
Peponen Aktív. A férfi egészség.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Mérsékelten meleg, sokfelé felhős, de nagyon kellemes volt a mai nap időjárása is. Elsősorban az északkeleti tájakon fordult elő kisebb eső, és ez egyelőre a folytatásban is így maradt, hiszen észak-északkelet felől a most következő napokban néha frontok súrolják majd a Kárpát-medencét, így ott lesz egy picit mindig felhősebb az ég. Az éjszakai órákban általában a hőmérséklet 12 és 17 fokig csökken, elsősorban északkeleten, de csak elszórtan kell számítani csapadékra, az ég pedig változóan felhős lesz. Aztán holnap délelőtt már sok lesz a napsütés, inkább északon lesz továbbra is több a felhő, és gyorsan melegszik a levegő. Délutánra a hőmérséklet csúcsértéke 25 és 31 fok között valószínű. 30-31 fokot inkább a Kárpát-medence délkeleti részén élők mérhetnek majd. Egyébként az északkeleti tájakon ugyanúgy, mint ma, holnap is előfordulhat kisebb eső, illetve zápor. A frontérzékenyeknek szerencsére még nem kell fronthatással megküzdeniük. És akkor lássuk a folytatást. Kedden egy gyenge és száraz hideg front éri majd el a Kárpát-medencét, a szél északnyugatira fordul, helyenként megerősödik, a hőmérséklet egy icipicit esik csak vissza. A csúcsérték 22 és 27 fok között alakul, és csapadékra nem kell számítani. Így lesz ez szerdán, és még mindig erős lesz az északnyugati szél, de sok lesz a napsütés, a hőmérséklet pedig 20 és 25 fok között alakul. Aztán csütörtökön a szél is mérséklődik, nagyon sok lesz a napsütés, és ismét egy picit melegebb lesz, általában 23 és 27 fokot mérhetünk majd. Kedves nézőink, én megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is. Most pedig kérem, nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
Hétfőn este újra jelentkezik magazinműsorunk, a Sportaréna. Stúdiónk vendégei lesznek a magyar labdarúgó válogatott képviselői két Európa-bajnoki selejtező mérkőzés között, a norvég meccs után és a bosnyák megmérettetés előtt. Nyilatkozik műsorunkban Mark Spitz, a Müncheni olimpia hétszeres úszóbajnoka, Jevgenyi Plyushenko műkorcsolya világbajnok, valamint Anatolij Karpov sakk ex-világbajnok. A külföldi sztárok mellett magyar klasszisokat is láthatnak. Nehéz atlétáink Annus Adrián és Fazekas Róbert közvetlenül az újrakezdés előtt nyilatkoznak terveikről. Hétfőn este 8 órakor, Sportaréna. A hazai norvégok elleni EB-selejtező után szeptember 6-án szerdán Boszniába látogat a magyar labdarúgó válogatott. Bosznia-Hercegovina ellen eddig kétszer játszott csapatunk, a mérleg két barátságos meccsen két döntetlen. Remélhetőleg a tét a mieink vállát fogja kevésbé nyomni, és válogatottunk győztesen hagyja el a Zsenicai stadion. Hogy így lesz-e, azt szeptember 6-án 20:05-től élőben megnézhetik a Duna Televízióban.